Jó napot kívánok! Akkor a fenntartásból átvettünk most, ugye ami maga a perhez tartozik, ugye az egyik dolog volt a nyilvános tárgyalás, és a másik fontos fogalom volt az egyenlő bánás mind a két peres félnek. Ez volt a két legfontosabb tétel, amit átvettünk. Most akkor nézzünk meg a következő. A következő az maga a pernak a gyorsasága, folyamatossága. Ugye szó van arról, és ez egy külön téma, hogy beszéltünk is már egyszer erről, hogy ha beadott a felperesült kérvényt a tárgyalásra, és akkor mikor tudja még visszavonni ezt a per elindítása előtt, per indulása alatt, és vagy elhalasztani, vagy elhalasztani, illetve elképzelhető, hogy a bíróság kéri a halasztást. A kérdés az, hogy tényleg, ha egyszer elindult a per, akkor az a kérdés, hogy mennyit szabad halasztani, szabad-e a bíróságnak mondani, hú, a következő hetekben inkább más valamivel legyünk elfoglalva, csak ez egy fél évre el legyen halasztva, vagy ilyesmi. Vagy azt mondjuk nem. A pert úgy kell tartani, úgy kell, hogy minél előbb vége legyen a tárgyalásnak. Úgy az alkotmányban az egy kimondat, hogy az embernek a jogához, az embernek joga van ahhoz, hogy egy, nem tudom pontosan mi a megfogalmazása, hogy egy normál, egy időn belül legyen megtartva a per, és ne legyen mindig a feje fölött egy ilyen pernak a veszélye. Az egy mondjuk alkotmányos tétel. A kérdés, ugye most nézzük meg a zsidó jogból, mit találunk ebben a kérdésben. Így egyértelműen az, hogy a per minél előbb menjen végbe, azt jelenti a tárgyalás, erről igazán így a zsidó jogban nem találunk. De van egy olyan fogalom a zsidó jogban, aminek az a neve, héberül, ez egy ismert fogalom, Inui Hadin. Inui szó szerint az szenvedés, azt jelenti a pernak a szenvedés, aminek így nincs értelme, ami azt jelenti, hogy ha az ítélet nincs kimondva, az a Inui Hadin, az a pernak a szenvedése, pontosabban gondolom nem a per, hiába szó szerint ezt jelenti, a pereskedőknek a szenvedése, mert nincs még kimondva az ítélet. Nézzük meg, mit mond erről a Shulchan Aruch, 17. fejezet, 11-es paragrafus. A bírónak kötelező ítéletet hirdetni, ahogy kiderül számára, hogy kinek van igaza. Mert ha halasztja az ítélet kihirdetése, és csak húzza az időt abból a célból, mert az egyik félnek akar egy kicsit kellemetlenséget okozni, akkor ez a bibliai tilalommal ütkezik, 3 Mózes 19:15, ahol az van írva, ne kövess el igazságtalanságot az ítéletben. Most mit jelent, hogy ítéletben legyen igazságtalanság? Ugye az egyszerű olvasás, az ember azt mondja, de arról van szó, hogy az ember ne mondjon dolgot, ami nem helyes. Ez magatlan értető, a bíróságról van szó. De itt arról van szó, hogy az ítélet az igazságos lesz, és mégis lesz igazságtalanság az ítéletben, miben, azaz nem időben van kimondva. Igen ám, de jól figyeltünk, akkor itt két feltétel van a dolognak, ennek a tilalomnak. Az egyik feltétele az, hogy ő már tudja. Ő már tudja, hogy kinek mi az ítélet, csak nem mondja ki. Kettő, miért nem mondja ki? Nem azért, mert lustálkodik, nem azért, mert el van foglalva, hanem azért nem mondja ki direkt kárt okozni, vagy kellemetlenséget okozni az egyik félnek, akkor ez egy bibliai tilalom. És tényleg ez írva is van, a Talmud egyik kommentátorja, a Tosafot egyetlen azt mondja, hogy csak azután, hogy a tárgyalásnak vége van, és ő már feldolgozta, kidolgozta az egészet, és tudja már, mi az ítélet, és nem mondja ki, akkor vonatkozik rá ez az igazságtalanság. De amikor még nem tudja, még a tárgyalás folyik, és halasztja, húzza az időt a két tárgyalás között, egyértelműen nem vonatkozik erre ez a tilalom. Hiába azt lehet mondani, hogy betű szerint nem, de mégis a törvényben látszik, hogy szeretne minél előbb befejezni a tárgyalást, de az egyik bibliai kommentátor, a bizonyos Rabbi Chaim ben Attal, marokkai származású, 300 évvel ezelőtt élt, írt egy kommentárt a Bibliához, a Orha Chaim a neve, és ott 5 Mózes 1:16-ban, ott van egy olyan mondat, a magyar fordításban ez úgy szól, és megparancsoltam bíráitoknak abban az időben mondva, testvéreitek között hallgassátok meg az ügyet, és ítéljetek igazsággal, stb. Erre azt mondja, hogy szó szerint mi van ideírva. Testvéreitek között hallgassátok meg az ügyet. Mi azt jelenti, a meghallgatás az is egy előírás. Ha a bíró halasztja a meghallgatást, ha két tárgyalás között 3-4-5 hónapot is halaszt, akkor nem tesz igazságot, nem tesz eleget annak az előírásnak, hogy hallgassátok meg az ügyet. Ami azt jelenti, hogy ő, itt nem csak arról van szó, amikor már feldolgozta, és már tudja, mi lenne az ítélet, hanem maga, amikor még meg kell hallgatni, abban a fázisban van, még akkor is azt mondjam, hogy tessék, kötelező neked meghallgatni, minél előbb meghallgatni, mert ez maga egy előírás. Egyébként a zsidó jogban van egy olyan előírás, ami az összes vallási parancsolatra vonatkozik, összes bibliai előírásra, hogy nem szabad halasztani egy előírásnak a végrehajtása, gyakorlása. Nem szabad mondani, hát nem mindegy, hogy ma vagy holnap után, nem, amit lehet ma, az ma. Amit lehet reggel, az ne legyen délután. Szintén vallási parancsolatokat nem szabad halasztani. Mert ez azt mutatja, hogy téged nem érdekel, és ezért mindig egy későbbi időpontra esik. Ami azt jelenti, abban a percben, hogy ez a kommentátor szerint a Bibliában van utalás arra, hogy maga a meghallgatás is egy előírás, akkor már ebből a szempontból már magattal értető, hogy nem lehet halasztani. Szóval mind ebből azt lehet mondani, hogy először maga a Shulchan Aruch törvény szerint mondja, hogy nem szabad visszatartani az ítélet kihirdetése. Aztán az Orha Chaim szerint maga a meghallgatást is minél előbb meg kell tenni, akkor ezek szerint akkor nem csak a betűnek a törvénynek a betűje, hanem a törvénynek a szelleme, és azt mondja, hogy tényleg akkor a tárgyalásnak minél előbb legyen vége, és a tárgyalás minél előbb legyen vége, akkor az ítélet hirdetése is minél előbb legyen. Bizonyos szempontból hiába ez csak egy kis részlet, igen, az egész igazságtételnek, hogy ma lesz a tárgyalás, vagy hónap múlva, vagy egy fél év múlva, de ha gondolkodunk egy kicsit ebben, akkor azt fogunk látni, hogy nem mindegy, hogy milyen gyorsan van a tárgyalás és az ítélet kihirdetése, mert az ember tudja, hogy ha beperli a másikat, leghamarabb 2 vagy 3 év múlva lesz ítélet, akkor sok esetben azt mondja, nem éri meg az a fejfájás. Amikor már lesz itt ítélet, akkor már rég nem lesz aktuális, a kár több lesz, mint a haszon. És akkor itt az egész lehetőség, hogy forduljon a bíróság az igazságtételehez, az valahogy, mint a kicsit kizárt, azt mondja, hogy 3 év múlva itt lesz valami, közben az illető mit tudja, használja az, ami nem az övé, és elhasználja, és minden. Tehát az, ha nem gyorsan van, lesz ítélet, akkor bizonyos szempontból olyan, mintha nincs is lehetőség a perre. Ez egyik óriási probléma, amikor a bíróság nem gyorsan működik, és nem egy és nem kettő vállalkozatot hallottam itt Magyarországon ezt a problémát. Azt mondja, hát a pernek a lehetőség az olyan, mint a nem lenne. Ez inkább egy ilyen fenyegetésként merül fel a per, mert a másik nem szívesen akar pereskedni, akkor majd valami kompromisszum, vagy valami lesz. De itt az az ember igazán számít arra, nagyon sok pénzről van szó, és szóval ezért a hiába ez csak egy részletnek számít, de az, hogy az ember tudja tényleg, van lehetőség a perre, gyorsan lesz tárgyalva, gyorsan lesz ítélet kiirdetve, akkor az ezzel megteremti az egész pernak a lehetőséget. Természetesen mi nem azt, semmelyik jogrendszer nem keresi, hogy minél több per legyen, de pont azért, ha van rá lehetőség a perre, akkor nagyon sok esetben el fognak kerülni a pert, mert tudja, hogy ha per lesz, akkor mit tudom én 3 hónap múlva, vagy 4 hónap múlva már lesz ítélet is. És akkor eleve nem éri meg az egész pert elindítani. Ha nincs rá lehetőség, akkor inkább lenne rá igény, mert az ember azt mondja, hát nincs mit, nem lehet semmit tenni ezen. Most ez általában. Általában azt mondjuk, hogy nagyon jó, hogy van per, és a per induljon gyorsan, vége legyen gyorsan, ítélet és minden. De van kivétel is, és ez a gyakorlatban is így van, a válás esetében. Nem minden válás rossz, nem minden válás fölösleges, de egy nagy része. Egy nagy része az, amire azt lehet mondani, hogy fölösleges. Ugye abból kell kiindulni, hogy minden vállás, minden házasság az egy szerelemből indult el. Csak valahol út közben valami elromlott. Most a haszt mind a két fél magára veszi, és ezt a fáradtságot javítani az, ami elromlott, akkor meg lehet tartani az eredeti állapotot. Ezért a válásra általában az nem sietnek. A rabinátus, természetesen válás van, a zsidó jogban van válás, a Bibliában, Mózes 5. könyvében le van írva a válásnak a lehetősége. Ez egy a 613 parancsolatból, ugye nem úgy, hogy kell válni. Ha így alakul a helyzet, akkor válással legyen vége a házasságnak, újra lehet házasodni válás után, újra lehet válni. Szóval ez, mindenképpen a válás ez egy lehetőség, igen ám, de nem kell sietni vele, mert talán, ha egy kicsit elhúzódik, akkor közben még megvan a lehetőség arra, hogy kibéküljenek. Ezért a leginkább, például ugye ezt már említettem, azt hiszem előző órán, hogy a Izraelben egy dolog van, ami kizárólagosan vallási bíróságon lehet tárgyalni, az a házasság és a válás. Ott a polgári bíróságnak nincs beleszólási joga, a törvénykönyv, szerint az Izrael állam kódexe nem tartalmaz a házasság és válásnak a törvénye, mert egyben ez a vallási bíróság rabinátusra tartozik. És ott a, sokszor, amikor felmerül a kritika, hú, hogy milyen dolog az, hogy egy modern államban a vállás az csak vallási bíróságon van, azt mondja, hogy nézd csak meg, olyan lassan mennek ezek a vállások, az nem megy gyorsan. Mi a válasz erre? A válasz erre azért nem megy gyorsan, mert nem is jó, hogy gyorsan menjen, mert talán meg lehet menteni. És ez minden vállásnak az eleje, az mindig az, akkor a rabinak a feladata megpróbálni, ha van rá lehetőség, hogy kibékíteni őket is. Ezért ebben az esetben tényleg nem helyes a sietni. Sőt, nagyon sok esetben is ez ismert dolog, hogy válás helyett a bíróság egy ideglenes külön élést ír elő, mondjuk 3 hónapot, és aztán újra jöjjenek vissza, mert sokszor abból indulnak ki, hogy a 3 hónapon keresztül nem fognak találkozni, akkor mindig egy kicsit észhez tér, és azt mondja, inkább béküljünk ki, mint elveszíteni egymást. Akkor úgy is lehetne nézni erre a 3 hónapi külön élésre, az csak a bíróság halasztja, és húzza az időt, ahelyett már kimondta volna a vállásra, azt mondja, hogy gyertek vissza 3 hónap múlva, de nem, de ebben az esetben ez egy cél, hogy talán nem is fog kerülni ez vállásra. Érdekes dolog, olvastam, ez egy szófiai rabbi a első világháború előtt, Bulgáriában, és azt mondja, hogy náluk az volt a szokás, hogy hiába a halakában az az előírás, hogy a peres feleknek személyesen jelen kell lenniük a tárgyaláson, és személyesen el kell mondani, amit akarnak elmondani. Ennek egy kivétel az a vállóperek. Mert ebben az esetben mindenki csak egy megbízatot küld a bírósághoz, és nem is találkoznak. Miért? Mert a vállófelek indulatosak, és akkor mérgesek, és kiabálnak, és ha elküld egy megbízatot, az ember tárgyalagosan foglalkozik a dologgal, ő megérti, ha a másik mondat valamit, aminek van alapja, és akkor így ne felmerült a kérdés, hogy a feleség kérte a vállópernek a halasztása, mert állapotos, és állítólag az orvos azt mondta, hogy most ha fel fogja idegesíteni magát, akkor még elképzelhető, hogy el fogja veszíteni a magzatot. És akkor és a bíróság nem értett, azt mondta, nincs is itt, nem is fog találkozni a férjével, nem is fog előadni a történetet. Igen, ám, de azt mondta a feleségnek a megbízatja, maga az, amikor én el fogok menni haza, és rá fogok kérdezni, akkor már megvan az az esélye, felidegesíti magát, és akkor a bíróság nem nagyon akarta ezt elfogadni. De mindenképpen maga ez az érdekes dolog, hogy ha nem lesznek ott személyesen, akkor sokkal könnyebb lehet, hogy lehet akár kibékíteni őket, mert a történet mindkét fél ismer, és akkor itt képesek meghallgatni egymást, és akkor így visszamenni a férhez, a feleséghez, és akkor így talán ennek vége lesz. Tehát ez az egyetlen eset, amikor azt mondjuk, hogy érdemes egy kicsit húzni az időt. A Talmud időben egyébként vállásra van egy nagyon érdekes előírás. Azt mondja a Talmud, hogy a Kohenak, vagyis a papi család, Áron volt a főpap, ugye Mózesnak a testvére, ő volt a főpapot a sivatagi szentében, Mózes 2. könyve, 3. könyvében részletesen le van írva, és akkor az ő egyenes ági leszármazatja, szerint apai ágon, ők a Kohenak a papak a szentében. Mert azt mondja a Talmud, hogy közismert dologat ezek a Kohenek, azok ilyen, hogy mondjanak, ezt hirtelen haragúak. Ez tény. Valahogy ez a genetikában ez beépült. Most emiatt náluk a válás az még egy nehézebb dolog. Miért? nem csak azért, mert hirtelen haragúak, és akkor itt sokkal könnyebben mennek válni. A probléma ott van, hogy a Biblia Mózes 3. könyvben előírja, hogy válás után nem tudnak újra házasodni. Mert általában, ahogy mondtam, előbb válás után mind a két fél újra tud házasodni, sőt, újra tudnak egymással házasodni, ha még a feleség nem ment férhez valaki máshoz. A kivétel az a Cohen, a papi családból származó férfi, aki nem vehet el elvált nőt, még a saját volt feleséget nem veheti vissza. Most, ha írtelen haragú, és gyorsan válik, és másnap szóval egyet alszik, és azt mondja, jaj, ezt miért tettem, nem lehet visszafordítani. És ezért a talmudi időben volt ez olyan, hogy különlegesen nehéz volt a váló levél. Ugye, mert a Biblia szerint a válás ez nem úgy történik, hogy a bíróság kimondja a válás, mert a bíróság nem házasodott velük, és ezért a bíróság nem választja őket el. A válasz az úgy történik, hogy a férj átadja a vállólevelet, kézen megírt vállólevelet átadja a feleségének. Csak a bíróság felügyeli, hogy úgy legyen írva, hogy kell, stb. És erre az az előírás, hogy ennek a vállólevelnek úgy kell írni, 12 sor a vállólevel. Mindig 12 sor, se több, se kevesebb. Mert a feltételek, itt tudom én, ilyen anyagi dolgok, nem a vállólevelnek a... A vállólevel az maga a válasznak a tényet rögzíti. És akkor úgy kell ezt a 12 sort leírni, hogy mindig egy sor kihagyás. Egy sor szöveg, egy sor kihagyás, utána hajtani kell a szöveget, ugye, hogy közelebb hozni a sorokat, ugye, mivel sor kihagyás van, és aztán összevarni. Milyenek az értelme? Hagyjunk ki egy sort, azt mondjuk, hogy ki van hagyva a sort, jó, akkor hagyjuk a papírt, és utána összevarjuk. Az csak azért az időhúzás. Hogy közben ott ül a Cohen, és már várja a vállás, és közben ott még varás folyik, és mindent mondja, jó, hagyjátok, inkább megyek haza. És akkor ez csak azért volt az időhúzás, semmi más célja nem volt ennek az egésznek, De ez a kivétel, ez nem a norma. Általában azt mondja, a pernek gyorsan kell, hogy menjen, a kivétel az a vállás, és pláne még egy kohani vállás. Ma gyakorlatilag nincs különbség a normál vállólevel és a kohani vállólevel, mert így sem megy ez gyorsan, és itt nem kell még varrással tölteni az időt. További nagy kérdés a perben, hogy előfordulhat, hogy akár betegség miatt, akár ne Isten halál esetben kezdődött a per egy bíróval, és aztán változás történik, és egy másik bíró lép a helyében. És akkor folytatása előtte, az a másik bíró előtt van. Kérdés az, mi van a pernek annak azzal a részével, ami már lement, már kezdtek előadni a mindenféle történeteket, mindenféle tanokat kihallgatták, mindenféle más bizonyítékokat már bemutatták, akkor mi történik azzal? Két lehetőség van erre. Az egyik lehetőség az, hogy az új bíró vigyen haza egy kis házi feladatnak és olvasson el a jegyzőkönyvet, és akár képben lehet, csak tudja folytatni, vagy azt mondom, hát az a per nem létezik, mert az a bíró már nincs, és akkor kezdünk előről. Most ez más jogrendszerekben még erősebb a kérdés, ha egy bíró előtt lehet tárgyalni az ügyet. A halakában mindig három bíró van, ami azt jelenti, ha egy bíró kiesik, akkor mindig kette még ott vannak. Csak a kérdés az, hogy melyik a helyesebb. Nézzünk meg, mit mond a Shulchan Aruch erről. Ugye a Shulchan Aruch az a terített asztal, a nagy kódexkönyv. A 18. fejezet 1-es paragrafus arról szól, hogy mindig három bíró van, és az ítélet az vagy egy hangú döntés, azt mind hárman egyféleképpen mondanak, vagy kettő-egy. Mi van abban az esetben, az egyik bíró azt mondja, igen, a másik bíró azt mondja, hogy nem, és a harmadik azt mondja, nem tudom. Ugye furcsán hangzik, ugye, mert azért a bíró mindig van, mindig előjön valami ítélete. De mi van abban az esetben, a bíró azt mondja, nem tudok én dönteni, kinek van igaza. Ő neki, vagy ő neki. Fel kell menteni, vagy el kell ítélni. Nem tudom. És ugye az előírás úgy szól, hogy a többség után megyünk, ha vélemény eltérés van. Igen ám, de a háromból az egyik nem tud véleményt mondani, és akkor van egy, és még egy, akkor mi a teendő? Erre azt mondja a Sultán Áruh, ebben az esetben tegyék hozzá még két bíró a tárgy, és ők kezdenek újra tárgyalni. Miért még kettő? Mert páros szám nem lehet, újra kezdenek tárgyalni, és erre két bíró azt mondja, igen, két bíró azt mondja, nem, akkor megint sehol nem vagyunk. Ezért tegyünk hozzá még két bírót, ezért öten vannak, kezdenek újra tárgyalni, és elképzelhető, hogy most már inkább friss vér, friss energia kerül bele itt a vérkeringésben, akkor talán most már mindenki fog véleményt mondani. Ha még mindig nem tudnak dönteni, mindig mondjuk öten vannak, ketten és ketten van, és egyik azt mondja, hogy nem, akkor megint még kettő. Ebből mi derül ki, hogy hazakerül még két bíró, aki nem volt jelen, amikor a peresfelek előadtak, amikor a tanúk tanúskodtak, és mégis ők hoznak ítéletet. Akkor ezek szerint mégis a bíró hozhat ítéletet anélkül, hogy jelen volt. Van egy professzor Jeruzsálembe, az a neve Sochetman, nagyon jó könyvet írt a perrendtartásról a zsidó jogban. Azt mondja, nem. Azt mondja, ebből nem lehet semmit levonni, miért nem? Mert a két új bírónak nem az a feladata dönteni, hogy kinek a melyik verzió az igazi. A két új bíró inkább abban fog segíteni a tudásban, a jogi tudásban. Már maga az, hogy melyik verzió az igazibb, az már az első három bíró dönti el. Inkább a jogi tudásban segítenek ők. És ezért lényegében jogi tudásban tudnak segíteni, de maga maga a történetben igazán ők nem foglalnak közvetlenül állást. Hanem nagyon jól hangzik, csak nem tud, mi az alapja. Honnan lehet tudni, hogy miért mondja a harmadik bíró, nem tudom. Azért mondja, hogy nem tudom, azért, mert nem képes valami jogi paragrafusra hivatkozni, vagy azért azt mondja, hát mind a ketten jó benyomást tettek rám, vagy még inkább mindketten rossz benyomást tettek rám, és ezért ezt dönteni ki a nagyobb szélhámos. Nem az a kérdés, ki a szélhámos, mint ketten azok, és ki a nagyobb szélhámos. Ezért a lényegében a két új bíró azok, akik mégis belefajnak a maga a tének megállapításában. Szóval ezért egy kicsit nem értem. De vannak más Sulchan Aruchi hivatkozások is. Például 13. fejezet 6. paragrafus. Egyébként a Sulchan Aruchról csak annyi, hogy ma a Sulchan Aruch az 10 nagy fóliáns kötet. Kis betűvel, sok-sok kommentár körülete. Pontosabban eddig ez így volt, most újra adtak ezeket ki, újra, hogy nagyobb betűk legyen, és akkor a 10 kötetből lett 50, de mondom, a klasszikus kiadásban ez 10 nagy vastag kötet. Ez úgy oszlik, hogy az utolsó három kötet az úgynevezett Hoshen Mishpat, és az pedig a polgári törvénykönyv. Az első három kötet ezek a vallási szertartások, ami időhez kapcsolódik, aztán a további három kötet ezek vallási előírások, ami nem ilyen ünnepi vagy ilyesmi, hanem ilyen álló törvének, kóser étkezés, vagy hasonló. Aztán van egy nagy kötet, a házasság és válás, úgy akár 3-3 és 1, és az utolsó 3, ez pedig a polgári jog, a hosem is. Általában, amikor én hivatkozok itt a Shulchan Aruchra, akkor az az utolsó 3 kötet, és maga azok a törvények, ami leginkább a perenttartáshoz tartozik, ugye azt már mondtam, hogy külön, nincs külön rész a Shulchan Aruchban perenttartás, de mégis ezeknek a kötetetnek az eleje ott van inkább, ugye a pernek az indulásához, ott inkább lehet találni ezeket. Szóval a 13. fejezet, 6. fejezet, a 13. fejezet, 6. paragrafusban van egy olyan törvény. Mi van abban az esetben, hogy a bíróság egy olyan ponthoz jutott, azt mondta, hát itt tanácskozni kell, és a nagyobb bírósághoz fordulnak. És igazság az, ma nehezen lehet beszélni kisebb, nagyobb bíróság, mert törvény nincs erre, hogy a törvény szerint nincs ma nagyobb és kisebb bíróság. Eredetileg ugye volt a 3-as tagú bíróság, volt a 21 tag, 23-as tagú, és volt a 71-es. Ez három szint volt. Csak ott inkább volt olyan, hogy fordulnak a magasabb szintű bíróság. Azért azt mondja a Shulchan Aruch, akkor ha fordulni kell a magasabb szintű bírósághoz, akkor leírják a kérdést, elküldik, és a nagyobb, a magasabb szintű bíróság írja a véleményt és visszaküldi ez a bírósághoz, és aztán ez a bíróság ítélkezik. Miért így? Mert amikor elküldték a kérdést, akkor már elvileg a nagyobb bíróság egyenesen vissza tud szólni a peres felekhez. Azt írja Shulchan Aruch, hogy nem. Miért? Mert ott nincs előttük a peres felek. Azt mondja, ők nem hallgattak őket ki, ők nincsenek jelen a ítélethirdetéskor, semmi közük a dologhoz. Ezért ők a választok elküldik a kisebb bíróságot, a bíróság pedig folytatja és ítélethirdetés. Ezek szerint szükség van arra, hogy az a bíróság mondjon ki az ítéletet, aki meghallgatta őket. És még egy további hivatkozás, itt pedig úgy szintén a 13. fejezet, 3. paragrafus, az van írva, hogy a zsidó bíróságon nem kötelező írásban bármit beadni. Se a felperesnek, se az alperesnek. Sőt, nem is fogadja el a bíróság írásban a mondani valót, hanem személyesen hallgatja meg őket, és legyen egy jegyzőkönyv. De fontos, hogy személyesen hallgassa meg őket. Erre még jön a Shulchan Aruchhoz ezt már említettem, hogy a Shulchan Aruchnak van két szerzője van, és akkor amikor megjelent a Shulchan Aruch, akkor Krokai rabbi, a Rama kiegészítette, azt mondta, mind a két fél azt mondja, inkább ne legyen személyes kihallgatás, inkább ne legyen. És írásban akkor azt el lehet fogadni, de abban a percben beadtak ezt az írás, akkor nem tudnak módosítani rajta. Mert az, hogy szóban mikor tudnak módosítani, ez egy külön téma. De írásban, ha egyszer leírta, akkor nem lehet semmit módosítani. Szóval a Shulchan Aruch első részéből mit lehet tudni erről, hogy nagyon-nagyon fontos személyesen meghallgatni a peres feleket, illetve személyesen meghallgatni a tanúkat. Miért van ez így? Azért van így, mert amikor személyesen meghallgatják, akkor egy benyomást kelt az ember, lehet kicsit ráérezni, igazat mond, nem mond igazat, és ezt mind személyesen. Egy szép írásos anyagban, és nem lehet tudni, hány ember belejavított, és segített az írásban, ad semmit. Ott van egy száraz történet, és ott semmiféle utalás nincs arra, hogy kinek van igaz. Amikor személyesen meghallgatják őket, akkor inkább. És ezért ez feltétlenül fontos. A Rama azt mondja, ha ők akarnak erről lemondani, mindkét fél beleegyezik abban, hogy a bíróságnak ne legyen közvetlen benyomása, akkor az is elfogadható. Mit lehet ebből tudni? Mint ezekből azt lehet tudni, hogy valójában a halacha azt akarja, hogy az a bíró mondja ki az ítéletet, pontosan az a három bíró, mondja ki az ítéletet, aki jelen volt, és tényleg személyes benyomása van az egész történetből. Külön vezeti le a Talmud egy bibliai versből, hogy nincs tanúskodás írásban. Tanúskodás az csak személyesen lehet, mert a Bibliában van egy kifejezés a tanú szájából. Erre azt mondja a Talmud a tanú szájából, de nem a tanú írásából. Igaz, van egy olyan rendszer, amikor mondjuk egy tanú egy másik országban van, akkor elmegy az ottani bírósághoz, és tanúskodik, és akkor a bíróság átküldi. Ez még elfogadható, de a peres felek menjenek egy másik bírósághoz, és akkor ide legyen küldve ítéletre, az igazán nem fogadható el. Mindezekből az idézettek alapján. Igen, ám, de a kérdés az, sok esetben ez csak annyit arra mutat, hogy ez az ideális helyzet. De mi van akkor, ha nem az ideális helyzetre van szó? Valami miatt nem lehet. Az a bíró, aki meghallgat őket, ő nem képes ítéletet mondani, beteg lett, meghalt, vagy ilyesmi. Akkor a kérdés, hogy azt jelenti, hogy a halakában van erre két szó, leket hila és bediavad. Azt jelenti, hogy ideális, vagy mindenképpen ehhez ragaszkodik a törvény. És erről két vélemény van. A Shulchan Aruch egyik kommentárja, rövidítésként kezdőbetűvel ismerjük őt, Bach, a szintén egyébként egy krakai rabbi volt, ő azt mondja, hogy ez csak az ideális helyzet. Az nem feltétlenül fontos az, hogy jelen legyen, ugyanazok a bírók mondjanak ki az ítéletet. Hanem, mondjuk például, vegyük ezt az előző esetet, amikor a kisebb bíróság fordult a nagyobb bírósághoz. Akkor a kisebb bíróság létezik, ahelyett a nagyobb bíróság közvetlenül visszaszól, inkább visszaszól a kisebb bíróság, és ők mondják ki az ítéletet. Mert lehetséges. Mi van akkor, de ha már nem lehetséges, azt mondja, bár minden további nélkül, az per lehet nélküle is folytatni. A Sáh, a másik Shulchan Aruch kommentátorja azt mondja, hogy nem. Ez feltétlenül, nélküle nem lehet. A többség vélemény, a Cota Hosen, a Tumim, ezek híres kommentárok itt a Shulchan Aruchra, inkább a Bach véleményt fogadják el, hogy nem feltétlenül elhengedetlen ez a feltétel, hogy most ugyanaz a bíró, hogy bírák mondják ki az ítéletet. Ehhez még az egyik kommentátor még egy idézetet hoz a Shulchan Aruchból. Ez pedig a harmadik fejezet 1-es. Ott a teljesen másik törvényről van szó. Arról van szó az, hogy az alperes nem akar elmenni bírósághoz. Erre az van írva, hogy három bíró ereje van, hatalma van kényszeríteni az alperes, hogy jöjjön el, még akar is, ha tudatlanak. Mit jelent a tudatlanak? Ha nincs a városban senki más, akkor három nem annyira hazaértő ember is legyen az a bíróság. Erre mondjára má, de mit tudnak ők tenni? Ha ők nem értenek haza, és kényszerítik az alperesöt, hogy jöjjön el a tárgyalásra, de hogy fognak ők ítéletet hozni? Azt mondja, erre már semmi probléma nincs, ők meg fogják hallgatni a két peres feleket, vagy a tanúk, vagy az van, elküldik egy másik bíróság az, aki ért a joghoz, ők mondják, és ők fognak kimondani az ítéletet. Ezek szerint, amikor nincs más lehetőség, ez nem ideális. Egy városban három laikus legyen a bíró, és nem arról van szó a választott bíróság, mert azt mondja, hogy itt kényszerről van szó. Miért lehet őt kényszeríteni? Mert ő nem akar bíróság elé állítani. Ha nem akar, akkor kényszerítik, és ők meghallgatják és elküldik. Ezek szerint megint, hogyha nem lehet ugyanazok a, ha nem lehet, hogy ugyanazok legyenek a bírák, akik meghallgatják, és akik ítélete mondanak, akkor az is elfogadható. Szóval ezek a Shulchan Aruch források, most nézzünk meg, mi a gyakorlat az izraeli rabinátusnál. Az izraeli rabinátusnál az az elfogadat, hogy ha változás történt, nem arra van szó, hogy mind a három változat, hanem egy, akár egy bíró csere történt, akkor újra kell tárgyalni. És hát a legfelső rabinátusi bíróság úgy érvelt, azt mondta, hogy a peres felek nem érzik jól, nem veszik ezt jól, amikor bíró csere volt, és folyik tovább az ügy. Mint a per első fele nem számít, akkor csak a második fele fog számítani. És ezért mindenképpen ragaszkodnak ahhoz, hogy a csere volt, akkor újra tárgyalják. És természetesen arra kell figyelni, hogy ne legyen csere, csak akkor, ha muszáj. Most maga ebből az érvelésből mit látjuk? Hogy a legfelső rabinátusi bíróság is elfogadja, hogy valójában a halakha nem kötelezi újra tárgyalni az egészet. Csak azt mondja, ugye arra kell figyelni, hogy modern emberek vagyunk, és mindenkinek van a szubjektív hazaállása a dolgokhoz, az emberek nem veszik ezt. Úgy tűnik, mintha nem komoly az egész, hogy bírócsere volt, emiatt újra kell tárgyalni. Ők elismerik, hogy a halakha ezt nem kényszeríti őket erre. De, ahogy mondtuk előbb már, arra már azt mondja, hogy mind erről a peres felek képesek lemondani. Hogy nem, nincs szükség, hogy szóban legyen a tárgyalás a bíró előtt. Erre az egyik bíróság egyszer azt mondta, maga a bíró csere volt, és folyt tovább a tárgyalás, akkor később nem lehet azt mondani, várjál, három héttel ezelőtt már megváltozott a bíró. Miért jött el a tárgyalásra már három héten keresztül? Maga az, hogy eljött el, ezt elfogadtál, és utána már nem lehet rá hivatkozni. Mikor lehet kifogásolni a bíró cserét? Első tárgyalás elején azt mondja, jó napot kívánok, várjunk, látom, hogy az egyik bíró megváltozott, ezt én nem fogadom el. Ha mindketten tovább elmondanak, folytatnak az egészet, akkor nem... akkor ezt elfogadták. Érdekes dolog, ugye már többször szóban került a rendeletek, amit az izraeli rabinátus kiadott a perhentartásra. Ott van egy olyan rendelet, ami elvileg arról szól, 64/1, de elvileg arról szól, hogy ha bírócsere történt, akkor a bíróságnak a döntése, hogy kezdenek előről, vagy nem. Nézzük meg, mit mond. Ha bírócsere volt úgy, hogy teljesen megváltozott mind a három bíró, vagy csak az egyik bíró megváltozott, akkor döntsen a bíróság, hogy folytatják a tárgyalást, vagy kezdenek előről. Teljesen az elején, vagy valamelyik pontnál kezdenek újra. Ez egy kiegészítés volt, ami 1971-es kiadásban bekerült. És azt kell tudni, és ez többször szóban került a különböző ítéletekben, rabinátusi ítéletekben, hogy többen támadták ezt a 71-es kiadást. Hogy különböző kiadások, különböző kiegészítések kerültek bele, ami nem volt megfelelő hatalmas. Valahogy egyik szerkesztő betette, és akkor így jelent meg, de ez nem mind ilyen véglegesen el lett fogadva. És ezt a pontot is támadták, a legfelsőbb bíróság azt mondta, hogy ezt nem ismeri el, ez nem a bíróságnak a döntése, hogy akarják, folytatják, vagy a nem, ez nem így van, mert, ahogy mondtam előbb, a peres felek nem viselik ezt jól el. Érdekes, hogy a mostani kiadásban, ez az 1993-as kiadásban, újra bekerült, most már úgy tűnik, hogy most már vita nincs erről, de úgy lett kiegészítve, hogy ha bírócsere volt, döntsen a bíróság azután, most ez a kiegészítés, azután, hogy meghallgatta írásban vagy szóban a peres feleket, akkor döntsen a bíróság, hogy folytatnak, vagy nem. Ami azt jelenti, ezek után most már nem a bíróság egyedül dönt a kérdésben, hogy újra tárgyalják, vagy nem, hanem először meg kell hallgatni, mit mondanak a peres felek, és aztán döntsen a bíróság. Ami azt jelenti, ez inkább arra mutat, hogy a peres felek mindenképpen elmondanak, hogy most ők elfogadják, vagy nem, és joguk van elfogadni. Most ha elfogadják mindenképpen, akkor nincs nagy kérdés. Ha nem fogadják el, akkor elképzelhető, hogy a bíróság mégis ragaszkodik ahhoz, hogy újra tárgyalnak. Ami azt jelenti, a bíróság még mindig bele tud szólni, de akkor érvelni kell. Érvelnie kell, hogy miért nem úgy tette, hogy a peres felek kérték. És akkor ez már inkább az, ami el van fogad, azt jelenti, hogy a peres felek szólnak, hogy ők elfogadják, vagy nem, és aztán a bíróság mérlegeli, hogy milyen szinten kezdik újra a tárgyalás. De az egyik ítéletben az áll, ami elég logikus is, azt mondja, nem lehet azt mondani, hogy tényleg, hogy mindig kell újra tárgyalni. Miért nem? Mert vannak olyan ügyek, ami komplikált és hosszú, és nagyon sokáig megy a bíróságon. Most. Ha sokáig megy, akkor mindig van az a lehetőség, hogy mit tudom én, valaki megbetegszik, vagy ugye a 70 évet betöltött bíró, azt kötelező neki nyugdíjban menni, azt mondja, még akár is, ha egy per középen van, ő neki le kell mondani, és jön valaki helyette. Most képzelünk el egy per, ami már 2 évig folyik, és aztán épp a vége fele az egyik bíró 70 éves lett, és azért került az ügy ő előtte, mert ő egy szakember, ugye már sok szakmai gyakorlat. Igen, de ha elhúzódott, akkor kezdünk előle, azt mondja, nincs értelme ennek. Azt mondja, ilyenkor természetesen az nem jó, mert akkor lehet egy ilyen ügy, ami 10-szer fogunk végig tárgyalni, és megint, és ez nem tesz jót a rendszernek, hogy nem lehet látni a végét. Hiába tárgyaltunk, de a végén, megint kis csúsztunk, és kezdünk előről. És emiatt logikus az, hogy sok esetben a bíróság mondja ki, hogy most nem tárgyaljunk újra. Milyen esetben mindenképpen azt mondanak, hogy újra tárgyalnak? Az az eset volt, amikor 2 bíró állandóan ugyanaz volt, de volt egy olyan tárgyalás, ami mindig egymás után minden tárgyaláskor a 3. bíró az más volt. Úgy tűnt, mint a nem volt 3. bíró, és mindig találtak valakit a folyosón, és behívták őt, akkor azt a legfelső rabinátus bíróság azt mondta, mindenképpen törölte, azt mondta, mert itt adunk az embereknek azt az érzést, hogy komolytalan. És az nem lehet. De más esetben mérlegenni lehet. Ami azt jelenti, hogy akkor most a mostani verzió szerint, és ahogy a kiegészített rendeletből is látszik, hogy elvileg figyelni kell a látszatnak, hogy komoly, és az emberek nem mondjanak az, hogy hú, megváltozott, és akkor ez nem számít, de ha a bíróság érvelni tud, hogy miért most mégse kezdünk előről tárgyalni, például egy hosszú, komplikált ügy, akkor nem kell újra tárgyalni. Még egy utolsó kérdés, és ez a Shulchan Aruchban tárgyalva van, melyik pontnál kezdődik a per? Mit számít az, hogy a per már elkezdődött? Mi a különbség, most Mi a különbség, hogy tudjunk megállapítani a történelmi pillanatot, hogy elindult a per. Vannak ilyen különböző kérdések, ami ettől függ, hogy már per már elindult, vagy nem. Például, hogy egy kifogásoltak az egyik bírát, és mégis a peres felek elfogadták őt. Mert az van, hogy el lehet fogadni sok minden, ami kifogásolható, és mégis azt mondja, mégsem akarom elfogadni. Akkor a per elindulása előtt még vonhatja vissza, a per már elindult, utána már nem tudja visszavonni. Az egyik eset. Vagy maga a bíróságot előbb mondtunk, hogy nem szabad halasztani. Ha már elkezdte tárgyalni, akkor már tárgyalni kell. Mit számított, már elkezdődött. Akkor ebben van a különbség, hogy régen is ma. A Súhan Árokban idézi a 5. fejezet 5. paragrafus, idézi a Talmudnak a mondása, hogy a kezdet ez akkor, amikor a bírák beburkoloztak a talittal. A talit ez az hosszú, sokféle imásálnak, vagy ilyesminek szoktak ezt fordítani, amikor ezt felveszik, az a tárgyalásnak a kezdete. Miért? Mert régen ez a bizonyos tiszteletet adtak a pernek, hogy a bírák felvettek a talis. Csak ha már felvettek, akkor elindult már a per. Ma, amikor a bírák nem veszik fel a talis, zakot igen, de talis nem, akkor melyik pont az, amelyik számít a pernak a kezdete. Erre azt írja Súhan Áruh egy másik helyen, hogy amikor leültek abból a célból, szerint összejöttek és leültek, asztal az ültek, akkor ez már a pernak a kezdete. Az imához kapcsolódik ez a kérdés, mert nem szabad hosszú, bonyolult dolgokon belekezdeni, ha már megérkezett az ima ideje. De most általában reggeli ima, ugye háromszor van előírva az ima. Reggeli ima, délutáni ima és esti ima. A reggeli imát az általában a munka előtt, az esti ima az már rég munka után, az már naplemente után. A délutáni ima az fél egytől, szint déltől, dél után még egy fél órával, és a naplementeig. Most, ha a délután akarnak kezdeni, egy tárgyalás, akkor ez problémás. Miért? Mert tartok attól, hogy el fog húzódni, a tárgyalás be fog menni az estében, és akkor közben elmarad az ima. De ha már kezdtek délelőtt, akkor utána már nem kell megszakítani a tárgyalást emiatt, most rögtön. Majd, ha látnak, nagyon később, mert akarom, hogy megszakítani a tárgyalást, de már szabad folytatni. És akkor azt írja Súhan Áruh, hogy mit számít kezdés nekünk, amikor nem veszünk fel a tálit, hát ültek az asztal, az akar már kezdés. És mivel akkor már korábban is ültek, ugye egyik ügynek vége lett, és jön a másik, és akkor már ülnek az asztal, akkor már, ott már nem lehet más, maga az, amikor kezdtek az ügyel foglalkozni. Szóval ezek mind fogalmak, ami a per indításhoz kell tudni. Ezek után már érkezünk maga a pernak a kezdéséhez. Ugye, ha eljöttek a peres felek, nem fogásoltak ki a bíróságot, a bíróság maga nem utasította el a kérvényt, akkor már elvileg elindulhat a per. Most kétféleképpen lehet megoldani egy vitás ügyet. Az egyik az bíróságon keresztül a bíróság mondjan ki egy ítéletet, és egy másik lehetőség, hogy lehet egy vitás ügyet megoldani, az pedig egy kompromisszummal, ez nincs szükség a bírósághoz. Ha eljöttek a bírósághoz, és már ott jelen vannak, akkor ezek szerint ők nem fordultak ők nem akartak a másik lehetőséget igénybe venni, és ők elutasították a kompromisszumot. De ez nem biztos, mert elképzelhető, hogy azért nem volt itt kompromisszum, mert nem volt közvetítő. egy kis közvetítő nélkül sokszor nehéz a kompromisszum. És akkor itt van az eset, és van olyan jogrendszerben, ahol a bíróság is előbb próbál kompromisszumra rávenni őket, és csak azután ítélkezik. Csak ez lesz akkor a következő téma, amikor jelen vannak is minden, már elindulhat a per, akkor még mindig van a kompromisszumnak a lehetőség. És akkor ezt a következő óra, akkor foglalkozunk a kompromisszummal.